mai vasárnap az Ószövetségből olvasom Isten igéjét, mégpedig Nehémiás könyvének az egyik fejezetének egy versét. Ez a 8. fejezet a Nehémiás könyvének, és annak a 10. verse, annak is a B része így szól. Ne bánkódjatok, mert az Úr előtt való öröm erőt ad nektek. Tehát ne bánkódjatok, mert az Úr előtt való öröm erőt ad nektek. Tulajdonképpen kétfelé vagy háromfelé lehetne bontani ezt a kis félmondatot, amit itt a próféta mond a nép számára. Az egyik része az lenne, hogy ne bánkódjatok, tehát egy tiltás, a másik pedig az, hogy az Úr előtt való öröm erőt ad nektek, akkor bontsuk két részre, és vizsgáljuk meg ezt a két félmondatot, miért tiltja a próféta a bánkódást, hiszen a ne szó az egy tiltó szó, és miért mondja, hogy az Úr előtt való öröm erőt ad nektek. Mindjárt megvizsgáljuk, hogy milyen körülmények között mondta ezt a próféta, mert ez is fontos, hogy megértsük, hogy mi volt ennek az értelme, és abból fogjuk megérteni azt, hogy mi a mi életünkre nézve is az értelme ennek, mit jelent ez, hogy egyáltalán a mi életünkben nem lehet bánkódás, nem szabad szomorúnak lenni, nincs helye, és nincs ideje annak, hogy néha sírjunk. Mindjárt meg fogjuk érteni, hogy nem erről van szó, hanem valami másról. Ne bánkódjatok. Mit is jelentett ez akkor? Ezrás és Nehémiás könyvének az üzenete, két összetartozó könyve ez az Ószövetségben, azt a részt mondja el Izrael, Isten népének a történetéből, amikor a nép visszatér a fogságból, egy idegen országból, mert azt az idegen országot is elfoglalja egy másik nagyhatalom, és az a másik nagyhatalom lehetővé teszi, hogy a valamikor fogságba hurcolt népből, akik akarnak, hazatérjenek a szülőföldjükre, már nem az akkoriak, akiket elvittek, hanem már azoknak unokáiról van szó, és visszatérhetnek, és felépíthetik a templomot. Elkezdhetik otthon, a saját hazájukban az életüket, amihez hozzátartozik a vallási életnek és az újraindítása. És a nép közül sokan visszatérnek, több hullámban érkeznek haza a hazatérők, ott elkezdődik az építkezés, az életnek az újraindítása, de amikor a nép azzal szembesül, hogy életük azért jutott oda, ahova jutott, mert Isten törvényét, a Bibliát, most így mondanánk, figyelmen kívül hagyták, és azért jutottak oda, ahova jutottak, illetve azért boldogtalanok, azért erőtlenek, mert nem úgy éltek, ahogy Isten ezt tőlük elvárta volna, akkor keletkezik az az érzés a szívükbe, hogy elkezdenek bánkódni, sírnak, szomorúak, hogy miért is tettük ezt. Ennek egy ideig a próféta, a próféták, Ezrás és Nehémiás teret engednek, és jónak tartják. Aztán elhangzik egy idő után ez a mondat, hogy azt mondja Nehémiás könyve, most pedig ne bánkódjatok. Most pedig már zárjátok le ezt a időszakot az életetekbe, és kezdjetek valami újat, örüljetek az Úrban. Tehát, most térjünk a mi életünkre, a mi életünkben is vannak ilyen időszakok. Éppen most egy temetésen voltunk a héten, a kemecsei gyülekezetben halt meg egy 93 éves idős dédi, mindenki így hívta, mert már sokak dédnagymamája volt, de nagymama is volt, anyuka is volt, egy nagy család, búcsúztattuk Kemecsén is. Bizony azt kellett látni, hogy ez a szép nagy család mégis meg volt rendülve, szomorúan állták körül ott a koporsót, amiben ez a 93 éves dédi nagymama feküdt, akiről ott a temetés utáni kis ebéd idején beszélgettünk, és sokan elmondták, hogy milyen nagy családja volt ennek az idős asszonynak, ennek az Anna néninek is, hogy ő hány gyermekét, unokáját nevelte. Elmondták, hogy a temetőben gondozott sírokat, felvállalt sírokat, és azokat gondozta, ápolta, volt, akinek ingyen is elvégezte a munkát, de hogy ebből egészítette ki azt a kis nyugdíját, ami volt, és hogy hány gyermek, unoka gondol rá hálásan vissza, hogy hát a dédi, a nagymama, az anyuka, a családot összetartó mama őket is segítette, megtanította az életre. Sok olyan találkozás volt, hogy már régen találkoztak, de ott ezen az ebéden felelevenítették ezeket az emlékeket. És bizony ott a szomorúság is látszódott. De elmondtuk a temetésen is, és utána is, hogy ez a dédi nagymama is, aki 93 éves volt, azért mindig, amikor találkoztunk, azt mondta, hogy vajon találkozunk-e még? Két hetente járok oda ez a gyülekezethez, és találkozunk-e még valaha? A többieknek mondta, hogy már sokára jön a lelkész, már miért ilyen sokára van az Isten tisztelet. De amikor így megnyugtatták, akkor mindig elismerte, hogy de hát megsegít engem ő. Tehát mégis bízott Istenben, hogy akármi történjék is, nincs ő elfelejtve. Tehát a gyász is egy ilyen esemény, amikor megengedhetjük magunknak. Sőt, ott van az ideje, hogy a Prédikátor könyve mondja, ideje van a sírásnak is. És aztán hozzáteszi a nevetésnek is. De bizonyos időszakonként eljön az életünkbe a sírás ideje, akár egy gyász, de más is, ugyanaz az érzés is erőt kell, hogy vegyen rajtunk, ami a nép életébe sírást okozott. Amikor rájöttek arra, hogy valamit elrontottak, és ez azt váltja ki belőlük, hogy igenis sírjanak, bánják meg azt, amit elkövettek. Hogy nem éltek úgy, ahogy kellett volna, ahogy Isten törvénye ezt nekik megmondta, de ők nem vettek róla tudomást. Úgyhogy a mi életünkben is el kell, hogy jöjjön egy ilyen pont, amit a fogságból hazatértek életébe eljött, hogy a bánat, a bűnbánat könnyeit sírták el, amiatt, hogy miért is nem éltünk úgy, ahogyan Isten akarta. Az Új Szövetség is ismeri a sírást, amikor azt mondja, hogy van Isten szerinti szomorúság is. Van a világ szerinti szomorúság is, de van Isten szerinti szomorúság, ami azt jelenti, hogy az jó szomorúság, ami elrontott életünk feletti könnyeket fakasztja. Vagy ami bűneink miatt sírjuk el, mert azt mondjuk ki ezzel, vagy azt fejezzük ki, hogy Istent nagyon sokszor megbántottuk, és ezt sajnáljuk, hogy így éltünk. Vagy, hogy embereket megbántottunk, és emiatt is sajnálkozunk, és bánkódunk, hogy ez így van. Ez jó, ha ott van az életünkben. Tehát nem azt tanítja itt Nehémiás könyv az akkoriaknak és nekünk, hogy nincs ideje sohasem a bánkódásnak, mindig csak az örömnek és az erőnek az ideje van. Nem, van ilyen is. Ezen is mindannyiunknak át kell esni, legalább egyszer. Ezt nevezzük megtérésnek, amikor megbánjuk bűneinket. Vannak olyan felekezetek egyébként, akik azt mondják, hogy nem hiszik el azok bűnbánatát, akik nem sírnak a gyülekezetben. Mi ezt egy kicsit talán túlzónak tartjuk. Én voltam olyan, illetve nekünk az egyik gyülekezetünkben, berkeszi gyülekezetünkben volt egy bácsi, nem hozzánk tartozott, de mindig jött az istentiszteletre, aki legalább egyszer minden istentiszteleten produkálta a sírást. Már bocsánat, hogy ezt kell mondanom. Hogy mindig sírt, meghallott egy éneket, akkor sírt, és a többieket is biztatta arra, hogy már sírok is, testvérek, látjátok? Még ha nem látta volna valaki, akkor ő fölhívta a figyelmet, hogy ő sír. Ez talán az egyik véglet, és a másik véglet talán az, amikor valaki soha nem bánja még igazán azt, hogy Isten bántotta, vagy bántja, érzéketlen, vagy az érzelmeit visszafogja, visszatartja, ez sem jó. Hanem ahogyan természetesen érezzük, minden esetre könnyekkel vagy könnyek nélkül, de el kell jutnunk oda, hogy bánkódnunk kell Isten miatt, illetve az Isten ellen elmulasztott dolgaink miatt, vagy másokat megbántó magatartásunk miatt. Mindenképpen helye van a bánkódásnak az életünkben. A Prédikátor könyve egy másik helyen azt mondja, hogy a szomorúság által jobbá lesz a szív. De most már akkor át is léptünk abba a szakaszba, amit így fogalmaz Nehémiás, hogy ne, tehát most már ne bánkódjatok. Tehát ne, az tiltó szó, ugye? Azt mondja ezzel a próféta, akkor is, ma is érvényes ez, hogy le kell zárnunk ezt az időszakot az életünkben. Tehát nem kell, hogy mindig ott maradjunk meg, hogy, ahogy ez a bácsi is mondta, hogy sírjatok testvérek, minden egyes Isten tiszteleten. Ez már talán nem való, vagy nem megalapozott. Persze, hát jöhet életünkben még utána is olyan, ami miatt megint bánkódásra kényszerülünk. De át kell lépnünk egy következő szakaszba, amit így fogalmaz, mert az Úr előtt való öröm erőt ad nektek, és az előbb ez az ige jó átvezető volt, hogy a szomorúság által jobbá lesz a szív. Tehát jobbá kell lennünk, amit itt így fogalmaz meg a mai igénk, hogy az Úr előtt kell örülnünk. Itt a akkori ünneplés azt jelentette, hogy Nehémiás kihirdetett egy örömünnepet, ahol tartottak egy nagy szent étkezést, hogy így mondjam, egy nagy szent lakomát. Ma is van ilyen a zsidó vallásban, és ebből mi is valamennyit átvettünk, hogy szeretett vendégséget tartunk, ahol örülünk, ahol megajándékozzuk egymást, ugye? Ott akkor így volt, hogy egyetek, ígyatok, és küldjetek részt azoknak, akik nem lehetnek itt, a szegényeknek. Akkor így telt az ünnep. Ma is így tellik az ünnep, és nekünk is kell, hogy legyenek a gyülekezetben, az egyéni életünkben is ilyen alkalmak, amikor örülünk, és ezt kifejezzük, hadd lássák rajtunk, és még azoknak is kifejezzük ezt, akik egyébként ezt nem érzik át, vagy nem érezhetik át. Tehát az Úr előtt való öröm, mondja Nehémiás, ez következik, és ez következett az akkori emberek életében is, következzen ez a mi életünkben is. Mit jelent ez, hogy az Úr előtt való öröm? Ahogy mondtam, ő nekik azt jelentette, amikor felolvasták a Bibliát, akkor előbb sírtak, és aztán Nehémiás azt mondta, most pedig örüljetek annak, hogy Isten szól hozzátok, és kezdődjék egy új fejezet az életünkben. Örüljünk most már annak, hogy ez mögöttünk van, és most előttünk pedig az, hogy mit tehetünk most az Úrért. Építsük a templomot, tartsunk ünnepséget, vonjunk be ebbe mindenkit. Igen, hát az Úr előtt való öröm talán nem mindig ilyen nagy ünnepségekhez kötődik, bár azért jók, hogy vannak ünnepek. Ugye most jövő héten egy koncert lesz szombaton, utána ugye a következő szombaton egy férfiak csendes napja, aztán a húsvét alkalmai, jók, hogy ezek vannak, de nem mindig van ez, aztán következik egy egész hosszú időszak nyáron, amikor nincs egyházi ünnep, de akkor is örülhetünk az Úr előtt. Miért? Mert hogyan? Mert van Bibliánk, abban benne vannak Isten ígéretei. Azok az ígéretek bennünket megérinthetnek, érintsenek meg, azokon keresztül Isten szól hozzánk, rámutat arra, hogy hogyan lehet a hétköznapok nehézségei felett győzni. Hogy mi nincs meg bennünk, de mi van meg Istenben és az ő ígéreteiben, ez az életünket örömre kell, hogy hangolja. Ő előtte kell megjelennünk. Itt ugye mondhatnánk azokat, amiket talán mindig elmondunk, hogy az imádság, az igeolvasás, a közösség, ez az a háromlábú szék, így szokták mondani, amelyen ülünk, mi hívő emberek. Ha ennek a háromlábú széknek az egyik lábát valaki kifűrészeli, akkor leesünk. Tehát ha nincs meg az életünkbe az igeolvasás, az imádság és a közösségnek a hármas egysége, akkor az baj. És ezeket mi átélhetjük minden nap. Amikor az Úr elé megyünk, ez már mondjuk rajtunk múlik, hogy megyünk-e. Hogy be tudunk-e lépni ebbe a közösségbe, vagy pedig nem. Vagy pedig el vagyunk foglalva magunk bánkódásával, és azt mondjuk, hogy rajtunk az nem segít. Nekünk ezzel kell elfoglalva lenni. Mit tudják azt az emberek? Mit tudja azt Isten, hogy én mibe vagyok? Én nem vagyok arra képes, hogy belépjek a vele való közösségbe. Márpedig itt Nehémiás azt mondta, ne bánkódjatok, az Úr elé menjetek, és ő örömöt és erőt ad nektek. Tehát az nem is esik jól sokszor, vagy úgy gondoljuk, hogy képtelenek vagyunk rá, akkor is meg kell tennünk ezeket a lépéseket Isten felé, a vele való közösségbe. Ezért sajnáljuk azt, hogy vasárnap lehetnénk 20-an, 30-an, akár 50-en is, és kevesen vagyunk mégis 10-en. Nem azért sajnáljuk, hogy akkor talán többen ülnének a székeken, és akkor leporolnák a székeket, vagy több lenne a perseiben. Nem ezért vágyunk erre, hogy többen legyünk, hanem azért vágyunk, mert itt az ige azt mondja, hogy aki az Úr elé jön, annak történik az életében valami. Mégpedig nem rossz, hanem így mondja az egyik énekünk, hogy erős öröm árad belém, amikor megfogtam ruhája szegélyét, mondja az egyik ének, ami ugye arra a bibliai történetre utal, amikor az asszony megérintette Jézus ruhája szegélyét, és meggyógyult. Erős öröm szállott belém. Tehát ezért kell nekünk törekedni arra, hogy minél többször, minél inkább az Úrral való közösségben legyünk, mert ez nekünk erőt jelent. És örömöt. De mindjárt az erőre még rátérek. Örömöt jelent. Ezért hát ne engedjük, hogy ettől mások visszatartsanak, vagy magunk hangulata, vagy a magunk lelki alkata ebbe beleszóljon. Napokon beleolvastam a Krisztus mindenek felett Chambers szerzője ennek az áhítatos könyvnek, és őről a tudom, hogy máskor is hangoztatja ezt a gondolatot, hogy nem szabad megmaradnunk csupán emberi adottságainknál. Sőt, egyszer azt mondja ez a Chambers, hogy az emberi adottságaink nem számítanak előnynek, amikor Istennek szolgálunk. Mondok egy példát erre, tehát ha például valaki mondjuk szomorú lelki alkatú, akkor az nem mondhatja azt, hogy hát én ezt így kell csinálni, ahogyan én imádkozok Istenhez, vagy közeledek. Aki vidáman közeledik, vagy boldogan, az nem jól csinálja. Vagy ha valaki éppen vidám természetű, optimista, akkor ő nem mondhatja azt, hogy hát én mindig is ilyen voltam, és így kell Istennek szolgálni. Nem. Ezek a természetes adottságaink, képességeink nem jelenthetnek előnyt, de hátrányt sem. Hát nem mondhatja valaki azt, hogy jó, könnyű neked, mert te eleve ilyen vagy. Hogy egyszer az egyházelnökünknek mondta valaki, hogy hát könnyű neked, mert te amúgy ilyen vallásos, beütésű ember vagy. És mondta, hogy nem, nekem is meg kell magam tagadni, vagy meg kell harcolni dolgokat. Tehát nem ugyan, hogy vannak, akiknek könnyebben megy, látszólag talán könnyebben megy, de annak az embernek is biztos, hogy önmegtagadásba kerül az, hogy Isten kedvébe járjon. De hát nem szabad megállnunk ott, hogy kik vagyunk. Mert ez lehet, hogy előny, de az is lehet, hogy hátrány. Nem. Nekünk el kell oda jutnunk, amit Pál apostol egyszer így mondott, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek többé, tehát nem én, hanem a Krisztus él bennem. Tehát ez az átadás, ami leszámol azzal, hogy búskomor vagyok, vagy ez vagyok, vagy ilyen vagyok, vagy amúgy én ilyen vagyok, fogadjon el így Isten és a világ. Nem, ezeket le kell tennünk. Persze, nem. Teljesen tudjuk letenni, hiszen nem bábukat akar Isten a gyülekezetbe látni, akiket ő kifaragott, és mindenki egyformára sikerült. Mindenki hozhatja, és hozza is a gyülekezetbe magával azt, ami ő, amivel Isten őt megáldotta, amivel a közösség javára lehet. De ne engedje, hogy bármi ilyen tulajdonság visszatartsa őt. Tehát az Úr előtt való örömre van szükségünk. Hát jöjjünk hát, és örüljünk. Ne bánkódjunk. És még van egy plusz, hogy erőt ad ez nekünk. Hát kinek van itt szüksége erőre? Szerintem mindenkinek. Senki nem mondhatja azt, esetleg az egészen fiatal ember vagy fiatal hívő mondhatja azt, hogy nekem mindig annyi erőm van, amennyire szükségem van, és nem fogy el, vagy nem fáradok el, nem fáradok bele az én feladatomba. Nem nekünk, azt hiszem, hogy erőre minden nap szükségünk van. Ezért pihenünk éjszaka, hogy a testünk megújuljon, regenerálódjon is, és képesek legyünk felkelni és elvégezni a feladatainkat. Aki keveset pihen, az ugye látja másnap ennek a kárát, mert nem tud úgy teljesíteni, vagy keveset étkezik, vagy nem megfelelő módon táp erősíti a szervezetét, az ezt észre fogja venni. Itt pedig azt mondja a Nehémiás könyve, hogy Isten is, ha vele vagyunk közösségbe, lelki erőt ad nekünk. Testi erőt, és azt hiszem, hogy adhat, bár az rajtunk is múlik, hogy hogyan gazdálkodunk az erőnkkel. Erről is hallottam már, hogy volt egyszer egy gyülekezet, ahol azt propagálták, hogy így mondjam, azt részesítették előnybe, hogy akit Isten megáld, az sose fárad el. És futott a körbe egy ilyen torna csarnokba, és azt akarták ezzel kifejezni, hogy nem fáradunk el, mert az Úr erőt ad nekünk. Hát én megmondom őszintén, ebben nem hiszek. Ez lehet, hogy ott egy pár kör erejéig érvényes volt, de én azt hiszem, hogy azok is elfáradtak. Lehet, hogy ezzel azt akarták bizonyítani, hogy a gondterhelt, vagy bűnökkel megterhelt, vagy a saját rossz cselekedeté által megterhelt ember valóban fáradékonyabb, testileg is. Biztos, hogy ebben egyetérthetünk, de azt nem hihetjük el, hogy valakinek a testi ereje az sose fogy el. Itt nem erről van szó, azt gondolom, hanem lelki erőről. Tehát aki Istennel van közösségbe, aki letette a bánkódását, az erőt kap. És ezzel az erővel tud, ezzel a lelki erővel tud úrrá lenni, vagy ezzel győzi le a veszteségeit, a fájdalmait, amit az előbb is mondtunk, például gyász okozta fájdalmakat, vagy a csalódás fájdalmát. Ezzel kap, vagy ekkor kap erőt ahhoz, hogy elvégezze a munkáját, a feladatait, amit már esetleg egyre nehezebben tud elvégezni, de kap erőt, lelki erőt, ami kihat a testére is. Mert tudjuk jól, hogy a tagjainkat, a végtagjainkat is, bár jól lehet a testünk mozgatja, de kell akarni is. Ugye erre szokták mondani, hogy jobban tud az dolgozni, aki akar is. Vagy jobban, hamarabb gyógyul meg az, aki akar gyógyulni. Aki elhagyja magát, az nehezebben gyógyul. Most nemrégen voltam valahol, és kaptam egy kis biztatást, egy konferencia volt ez. Egy ilyen pedagógusoknak való konferencia, de engem is meghívtak, mivel az iskolában hitoktató vagyok, és ott mindenki kapott egy ilyen kis jeligét a végén az előadótól, és egy ilyen mondat jutott nekem, hogy ne sajnáld a kudarcaidat, vagy ne félj a kudarcaidtól, menjél és kövess el minél több hibát, mert hogyha minél több hibát követsz el, a hibáknak a túloldalán megtalálod a sikert. Ugye ezt arra értette az, aki mondta eredetileg, és aki nekünk adta, hogy hogy aki gyerekekkel foglalkozik, hátrányos helyzetű gyerekekkel, a sok kudarcot él át, de nem baj. Csak az nem él át kudarcot, aki nem csinál semmit. Nem baj, élj át kudarcot, minél többet, csináld a dolgodat, és meg fogod látni, hogy a kudarcoknak a túloldalán ott a siker. Egyszer megkérdeztek egy nagyon gazdag amerikai pénzembert, hogy mitől tanult meg jól dönteni, hogy olyan jól tudta mindig a pénzét befektetni, és olyan sikeres lett. És akkor azt a meglepő választ adta, hogy a rossz döntéseimből tanultam meg jól dönteni. Sokszor rosszul döntött, levont a következtetéseket, hogy miért is, mit rontottam el, és akkor megtanult jól dönteni. Hát valahogy erre is vonatkozik erre a mi lelki erőnkre, hogy igen, erőt kapunk. Ha elrontottunk is valamit, ugye mondja az egyik ószövetség, igen, ne örüljén ellenségem, mert elestem, de felállok. Ezt jelenti. A hívő is elesik, a hívő is meggyengül, de feláll. És tovább megy. Mert miért? Mert erőt kap, erőt gyűjt, mert egyszerűen akar. Mert tudja, hogy ez az Isten akarata, hogy ne maradjon fekve, elterülve, hanem gyerünk tovább csinálni. És még egy dolgot írtam ide magamnak, hogy erőt kapunk, lelki erőt ahhoz, hogy helyrehozzuk azt, amit elrontottunk. Már az előbb utaltam erre a gazdag embernél, hogy rossz döntéseiből tanult meg jól dönteni. Hát mi is elrontott kapcsolatainkból, elrontott dolgainkból lelki erőt kapunk arra, hogy ezeket megújítsuk. Vannak, amiket le kell zárni, olyan is van. De vannak, amiket meg kell újítani, erővel kell, szeretettel kell feleleveníteni, vagy felerősíteni. Ezekhez is erőt kapunk. És a befejező gondolatot már az új szövetségből hozok. Pál apostol egyszer így nyilatkozik magáról. Azt mondja, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Tehát mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Tehát nem azt mondja, hogy mindenre van erőm, mert én olyan erős vagyok, hogy mindenre van erőm, mert magamat trenírozom, hanem azt mondja, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít. És aztán ezzel az erővel megyek és teszem az én dolgomat, és folytatom az én feladataim megoldását. Tehát ne bánkódjatok, mert az Úr előtt való öröm erőt ad nekünk. Van ideje a sírásnak, legyen a mi életünkben is erre idő. De amikor kísértük magunkat Isten előtt és bűneinket megbántuk, akkor ne maradjunk meg ebben az állapotban, és ne is engedjük magunkat egy olyan állapotban megmaradni, hogy egy ilyen közepes, középszerű, egy ilyen magunkkal foglalkozó, egy ilyen mindig múltba révedő, mindig gyászoló állapotban maradjunk meg, hanem lépjünk a második szakaszba, és kérjünk Istentől erőt, örömöt és erőt. Menjünk az ő jelenlétébe, ígéreteivel erősítsük meg a szívünket, és aztán lépjünk tovább. Tehát örömre hívott Isten, erőre hívott el bennünket, ne rekedjünk meg, ne maradjunk meg, ne tartsuk meg magunkat, vagy másokat egy ilyen első szakaszban. Miért is? Mert ez nekünk se jó. És miért? Ne még azért, mert ha azt látják rajtam emberek, hogy még mindig ott állok, még mindig az első szakaszban vagyok, akkor soha nem kapnak arra kedvet, hogy ők is kövessék a példánkat, és azt mondják, hogy nézd, ennek az embernek az életében erőt és örömöt látok, örömöt és erőt látok, ezt szeretném. Csak úgy tudunk példát mutatni erre, hogyha megéljük az örömöt, az erőt, ha meglátják rajtunk. Ha jut ebből másoknak is, akkor fogják elhinni, hogy van ilyen. Erősítse meg bennünket az Úr Jézus Krisztus, akiben mindenre jut erőnk. Amen.